Bibliaolvasó vegyél fonalunk szerint.
Most elkezdtük a János evangéliumát tanulmányozni.
Tegnap volt az első adag, ma a második. Elolvasom együtt a tegnapi, meg a mai részt.
János evangélium első fejezetéből. Az első 18 verset.
Kezdetben volt az íge, és az ige Istennél volt,
és Isten volt az ige. Ő kezdetben
az Istennél volt.
Minden általa lett,
és nélküle semmi sem lett, ami létrejött. Benne élet volt,
és az élet volt az emberek világossága. A világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be. Megjelent egy ember, aki
Isten küldött, akinek a neve János. Ő tanúként jött, hogy bizonyságot tegyen a világosságról, és hogy mindenki higgyen általa.
Nem ő volt a világosság,
de a világosságról kellett bizonyságot tennie. Az ige volt az igazi világosság, amely megvilágosít minden embert.
Ő jött el a világba. A világban volt, és a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg őt. Saját
világába jött, és az övéi nem fogadták be őt.
Akik pedig befogadták,
azokat fölhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek, mindazokat, akik hisznek az ő nevében. Akik nem vérből, sem a test, sem a férfi akaratából, hanem Istentől születtek. Az ige testé lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal. János bizonyságot tett róla, és azt hirdette, ő volt az, akiről megmondtam, aki utánam jön, megelőz engem, mert előbb volt, mint én. Mi pedig valamennyien az ő teljességéből kaptunk kegyelmet kegyelemre. Mert a törvény Mózes által adatott, a kegyelem és az igazság Jézus Krisztus által jelent meg. Isten soha senki nem látta. Az egyszülött Isten, aki az Atya kebelén van, az jelentette ki őt. Szokás náluk az, hogy amikor egy könyvet olvasunk, egy új könyvet kezdünk olvasni, akkor az egész könyvről egy bevezető tanítás hangzik el, hogy aztán annak a világosságában olvassuk a könyvnek a fejezeteit. Hát János evangéliuma hosszú lélegzetű olvasmány, több héten, talán egy-két hónapon át fogjuk olvasni kicsi részletekbe. Most is ezt a gyakorlatot folytatom, hogy ma az egész könyvről, János evangéliumáról mondok egy bevezető tanítást, és aztán majd az a reménységem, hogy annak a fényében olvassuk a későbbi részeket. Aki már valamennyire járatos a Biblia tudományában, a Biblia ismeretben, az fölismerheti, hogy nagyon más ez az evangélium, mint a másik három. A másik háromat, Máté, Márk, Lukács evangéliumát görög szóval szinoptikus evangéliumoknak szoktuk nevezni. Szinopszis, az az összetett görög szó, azt jelenti, hogy együtt szemlélés. Valóban a másik három evangélista együttesen szemléli Jézust, és vannak részek, amik szó szerint vannak mind a háromban, vagy három közül kettőben. Az irodalom kutatók megállapították, hogy belső egység van az első három evangélium között, olyannyira, hogy minden valószínűség szerint Márk volt az első, és a másik kettő, Máté és Lukács már fölhasználta a Márknak az alapanyagát, és beledolgozta az evangéliumokban. Na, a lényeg tehát, hogy az első három egy nagy összefüggő irodalmi egységet alkot a szinoptikus három evangéliumot. János evangéliuma egészen más. Más levegője van, más szavakat használ, más fogalmakat használ. Alig hiszi az ember, hogy ugyanarról beszél, mint a másik három. Kevés érintkezés van a három evangélium és János evangéliuma között. Itt-ott egy-egy történetben tényleg érintkezik a két egység, például a kenyerek csodájában, de leginkább egyezik a első három, meg a negyedik, leginkább egyezik a szenvedés történetben. Ott is egészen más a kronológiai sorrend is, egészen más, de mégis legközelebb egymáshoz a szenvedés történet leírásába kerül egymáshoz ez a kettő. Egyébként egy teljesen önálló alkotás a János evangéliuma, úgyhogy valóban az ember elcsodálkozik, hogy ugyanarról a valakiről, Jézus Krisztusról ennyire különböző leírást lehet adni. Mi a magyarázata ennek a különbözőségnek? Hát az első magyarázata az, hogy ahány ember látta Jézust, annyi benyomást kapott róla. Mindnyájan úgy voltak, hogy lenyűgözte őket Jézusnak a nagysága, meg ihlette őket Jézusnak a nagysága, gazdagsága, és aztán a saját szavukkal, a saját fogalmi készletükkel, a saját előzetes műveltségüknek a szintjén megfogalmazták Jézust. Úgy lehet mondani, ha már finomítani akarjuk a különbséget, hogy Máté, Márk, Lukács nagyon ragaszkodott a történeti hagyományokhoz, mert Máté, Márk, Lukácsnál már volt egy bizonyos kikristályosodott történeti hagyomány, darabokban egy-egy történet, egy csoda, egy tanítási egység, egy gyógyítási csoda, ezek így külön-külön voltak a keresztény köztudatban, és aztán ezeket összeszerkesztették evangéliummá, de amik közben ezt összeszerkesztették, nagyon ragaszkodtak a hagyományhoz. Tehát egy már kristályosodott láncolat lett az evangélium, a kristályosodott egységeknek az egybeszerkesztése volt a Máté, Márk, Lukács evangéliuma. János sokkal nagyobb szabadsággal dolgozik. Szabad abban, hogy hogyan szövegez, szabad abban, hogy hogyan csoportosítja az eseményeket. Tehát az első háromnak is volt saját teológia, ez nagyon engem áhítatra ösztön ez a finomság, hogy tudnék, az első három evangélistának is volt saját teológiai koncepciója, de az nem volt olyan kihívó, olyan kiugró, hanem miközben összefércelték, összevarták, összekötötték a különböző elemeket, aközben csempészték be a saját teológiájukat. Nagyon finom elemzés kihozza, hogy ez azért kötötte össze éppen a másikkal, mert ez egy saját teológiai gondolatot szemléltet. Na tehát a különbség az, hogy az első három evangélista nagyon komolyan vette az örökséget, ahogyan a Jézus események, tanítások, gyógyítások, csodák, ahogyan azok már kikristályosodtak egy-egy ilyen úgynevezett perikópában, nagyon komolyan vették ezeket a perikópákat, és éppen csak a szerkesztésbe csempészték be, hogy úgy mondjam, a saját teológiájukat. János ezzel szemben teljesen nyíltan jött a saját teológiájával. Tehát amott az anyagba becsempészték a teológiát, János pedig a teológiájába szerkesztett be egy-egy elemet a hagyományos örökségből. Tehát Jánosnál meglepő szabadságot találunk, meglepő szabadságot abban, ahogyan önmagát érvényesíti, vagyis az ő teológiai látását érvényesíti. És hogyha ezt az önállóságot aztán közelebbről vesszük szemügyre, akkor meglepő rokonságot találunk, de most már nem a zsidó háttérrel való rokonságot, hanem a görög kultúrával való rokonságot. Ez János evangéliumának a szenzációs újdonsága az újszövetségi íratokban, hogy mondom még egyszer, a másik három az a hagyományt rögzítette, és az a hagyomány visszafele tekintett a zsidó örökségre, Mózes törvényére, a zsidó szokásokra, a zsidó szertartásokra. Tehát mindenestől a zsidó kultúrába van beágyazva Máté, Márk, Lukács. János az első, aki kilép a zsidó hagyományok világából, és belép a görög kultúra világába, és olyan fogalmakat hoz be, amik szinte ismeretlenek a másik három evangéliumban. Csak egyetlen szót mondok szemléltetésül, a görög filozófiának egyik alapszava az, hogy igazság. És érdekes módon ez a szó szinte-szinte talán egy vagy két helyen fordul elő a szinoptikusoknál. Ez náluk nem volt érdekes, már a görög filozófiára gondolok, különbséget kell tenni az igazság és igazságosság között, de a szabad németül mondani, die Wahrheit, igazság. Ez a die Wahrheit, ez nincs, Aletheia a görögül, ez nincs a szinoptikusoknál. Jánosnál meg szinte alapvető fogalom, mert a görög filozófiában a Wahrheit, az Aletheia az egy nagy fogalom volt, hogy mi az igazság. Tehát a szinoptikusoknál, mint a héber gondolkodásban, ez mint egy absztrakció, ez nem volt fontos. Jánosnál annál fontosabb. És így egymás után hoz be János új szavakat, új fogalmakat, és egy meglepő szöveg kerekedik ezekből, egy szöveg, ami egészen más, mint az első három evangéliumban. Tehát mondom, ez az érdekes, hogy kiszakad a zsidó háttérből, és belép a görög kultúra világába, és pedig közelebbről az akkor, természetesen a korabeli görög filozófiának és vallás filozófiának a világába lép be, és ezt az akkori korabeli görög vallás filozófiát úgy nevezték, hogy gnózis. És akik hirdették, vallották, azokat gnosztikusoknak nevezték. János tehát nem Mózesre emlékezik vissza, és a prófétákra és a zsoltárokra, hanem a görög filozófusokra és az ő szótárokat használja. Tehát a gnózisnak a szókincsével mondja ezt, hogy ki volt az a Jézus. Én vagyok az igazság, mondja Jézus. Megismeritek az igazságot, és az igazság szabadokká tesz titeket. Mondom, a die Wahrheit, mint igazság, az más, mint a die Gerechtigkeit, az igazságosság. A Héber Biblia lépten nyomon az igazságosságot emlegeti, a die Gerechtigkeitet, a cselekedetek az igaziságát, az erkölcsi minőségét jelent az igazságosság. A Wahrheit az pedig egyszerűen a filozófiai igazság, hogy úgy van, vagy nem úgy van. Tehát elképzelhetetlen, hogy Máté, Márk, Lukásnál Jézus erőáll az, hogy én vagyok a Wahrheit. Én vagyok az Aletheia. Jánosnál pedig alapvető, hogy megismeritek a Wahrheit, szinte a filozófia igazságot, és az az igazság titeket szabaddá tesz. Szinte nincs is szó megváltásról. Birtokába juttok az igazságnak, az igazság meg fog szabadítani titeket. Na tehát mondom, ez az érdekes, hogy a görög gondolkodásba lép be János oly módon, hogy átveszi a görög szavakat, és ezen az úton az érdekes, hogy ezen az úton gyanussá lett a János evangéliuma. Az ős keresztény atyák, az első keresztény atyák szemében gyanús, hogy vigyázat, ez már nem is a Biblia. Ez már a görög filozófia, amit János mond. Úgyhogy miközben mi úgy tekintjük a János evangéliumot, hogy a legszebb evangélium, a legspirituálisabb evangélium, a legmagasabban szárnyaló evangélium, mert valóban így van, akközben az első keresztény atyák nem akarták bevenni a Bibliába. A kánonba nem akarták bevenni a János evangéliumát, óriási harcok voltak, bevegyük, ne vegyük be, és a fő ellenér az volt, hogy ez görög filozófia, amit van, ez már nem Biblia, ez már nem a ószövetségi írásoknak az egyenes vonalú folytatása. Itt valami eretnekség akar belopózkodni a keresztény irodalomba, ezért tehát nagyon hevesen elutasították hosszú ideig a János evangéliumát, aztán a végén akár hiszik a testvérek, akár nem, azért került be a kánonba, mert ott volt fölötte az, hogy János. Hogy János. Tudnék, az apostol, a 12 közül az egyik volt, Jakab és János, Zebedeus fiai. Tehát az döntötte, hogy bevegyük, ne vegyük a kánonba, hogy te hiszen János írta, hát akkor muszáj bevenni. Holott ezt remélem nem botránkoztat meg senki, Az irodalom történet kutatása szerint az égvilágon semmi köze ennek az evangéliumnak az apostol Jánoshoz. Hanem szokás volt akkori, hogy egy-egy írás művet valamelyik nagy ősnek a neve alá csúsztatták és úgy forgalmazták. Hát ez az evangélium is, hogy úgy mondjam, az a szerencséje, ez egy nagyon pogány beszéd, bocsátassék meg. Az volt a jó benne, hogy Jánosnak tulajdonították, és ilyen módon azt mondták, hogy jó lehet, gnosztikus elemekkel van teli küzdelve, de hát azért, mivel János írta, hát azért be kell venni az evangéliumba. És ilyen módon bekerült ez a tartalma ellenére. Mert a tartalma egészen más, mint a másik háromnak a tartalma. Aztán még azt is hozzámondom, ha már itt belemerülök ilyen irodalomtörténeti emlékekbe, fejtegetésekbe, hogy azon az áron vették be a kánonba mégis ezt a János evangéliumát, amit önmagában mondom, ilyen gnosztikus, gyanús írás volt, azon az áron vették be, hogy egy kicsit beledolgoztak. Beledolgoztak olyan szövegeket, amik által szalonképestek, bocsánat ezekért a szavakért. Bele szerkesztettek olyan mondatokat, amik a hagyományos teológiát vitték tovább. Csak egy ilyen témát mondok, ahol ilyen beleszerkesztés volt. Ezt mindenki olvashatja majd a későbbiekben, hogy érdekes kettősség van Jánosnál a jövendőt illetően, az úgynevezett eszkatológiát illetően. Az eredeti János, illetve az eredeti evangélista, aki írta ezt az írást, az eredetinek az volt a koncepciója, hogy ne várjuk azt, hogy majd megjelenik Jézus, és akkor vége a világnak, hanem már itt van a világnak a vége, itt van a döntésnek a pillanata, amikor valaki hall Jézusról, amikor Jézusnak a hívását meghallja valaki, az számára az eszkaton, a döntő pillanat, akkor üdvözül vagy kárhozik el. Hát a Jézussal való mostani találkozás az ige hirdetésben, bizonságtételben az sorsdöntő. Aki hall Jézusról és dönt mellette, az már most bekerül az eszkatonba, annak számára eljött a teljesség, eljött az üdvösség. Aki visszautasítja Jézust, az ne várjon valami későbbi ítéletre, mert már most ítélet alá kerül. Tehát János, ez az evangélista, aki ezt írta, ez már abban az időben írt, időben úgy szokták mondani, hogy 100 körül, Krisztus után 100 körül keletkezett ez evangélium. Akkoriban már az első nagy csalódásban, keserűségben voltak a gyülekezetek, hogy de hát nem jön Jézus, nem jön Jézus. Mi úgy tanultuk, hogy még a mi életünkbe visszajön, de hát nem jön Jézus, nem jön Jézus, mi csináljunk most? És ez az evangélista, mintha ezt a csalódást parírozná ki azzal, hogy meg ne várjuk Jézust. Mert az ige hirdetésben már itt van Jézus. Most kell dönteni. Na ez elviselhetetlen volt más teológusok szerint, de hiszen mi várjuk, mi továbbra is, de bizony mi várjuk Jézust. És ezért, hogy úgy mondjam, beleszerkesztettek olyan mondatokat, ezt majd olvasni fogjuk, olyan mondatokat, hogy mégiscsak várjuk a legvégén a visszajövő Jézust. Tehát ezáltal, hogy úgy mondjam, tették kánon képessé a János evangéliumát, hogy olyan mondatokat belevettek, amelyek hozzá hasonlították ennek a teológiát a hagyományos, a megszokott teológiához. Hát ennyi nagyjából talán elég, és még csak a bevezetésről néhány mondatot. prológusnak szokták nevezni ezt a 18 verset, amit felolvastam, bevezetésnek vagy előszónak. És valóban olyan a jellege ennek, hogy ebben minden benne van, mint ahogy egy opera nyitányban már a fő dallamok, amik majd később jelennek meg a felvonásokban, az opera nyitányban már a dallamok benne vannak, hát ebben is, mint egy nyitányban, a dallam már benne van, amit aztán később részletez az apostol. Tehát azért olyan nevezetes ez a prológus, mert ebben gyakorlatilag benne van az ő teológiája. És hát ez a hatalmas mondat ezzel kezdődik, hogy kezdetben vala az ige. Úgy visszaemlékeztet, hogy kezdetben teremté Isten az eget és a földet. En arché, kezdetben, a kezdet az, ami hallatlan fontos teológiai fogalom, hogy mi az, hogy kezdet, mikor kezdődött a kezdet. Hát akár mikor kezdődött, akkor már volt az ige, kezdetben már volt ige. És ez az ige aztán testé lett. És egyáltalán a logosz fogalma, ez egy vadonat új fogalom, amit ugyancsak a görög filozófiából hozott. Ez az evangelista, a logosz, az ige. És az, hogy az ige, az nem egy absztrakt valami, hanem az ige olyan, hogy anyaggá tud változni. A legeslegújabb fizika beszél arról, hogy az anyag végső elemzésben energia. Hát itt annak a fordítottja van, hogy az isteni energia, az isteni akarás az anyaggá sűrűsödik. Az ige testé lesz. Az Isten világot gondolt, világot mondott, azt mondotta, legyen világosság, és lőn világosság. Tehát egész fantasztikus, hogy a legeslegújabb fizika hogyan segít ennek az igének a megértésébe. Kezdetben volt az Isten, mint ős energia, de mint személyes energia, személyes valóság, és Isten akarta, hogy ne csak ő legyen, hanem legyen nem Isten is az Istennel szemben, és lett az Istenből a nem Isten, az ige testé lett, erről beszél az első 18 vers, és ez a testé lett ige, ez a názáreti Jézus. A gnosztikusok is nagyon sokat beszéltek a logoszról, úgyhogy itt is már gyanúba fogták, hogy jaj, már ez nem tiszta ügy, pedig hát egy újfajta megközelítése annak, hogy az ige testé lett. Most már csak ennyit mondok el, hogy olyan érdekes, hogy az ős keresztény gondolkodás ment vissza, amikor elindult a misszió, akkor igazában, akármilyen furcsán hangzik, igazában a feltámadással kezdődött. Feltámadott az Úr. Ez volt az első ige hirdetés. Aztán onnan ment vissza az, hogy igen, feltámadott, mert keresztre feszítették. Aztán elkezdődött ez a kettő, keresztre feszítették, és meghalt, és feltámadott. Aztán onnan mentek vissza, hogy de a születése is fontos. Márknál még nem fontos a születése, érdekes. Márk azt mondja, hogy 30 éves körül volt, amikor elkezdett prédikálni. Azt mondták, hogy de innen is még vissza kell menni, és visszamentek a karácsonyi történethez. És János még a karácsonyi történet mögé is visszamegy az örökké valóságba. De csodálatos ez a visszakozás, hogy az ige hirdetés centrum a feltámadás, aztán hozzájön a kereszthalál, aztán hozzájön a három esztendő, a nyilvános tanítás, aztán hozzájön a gyermekségi történet, aztán hozzájön az örökké valóság. Kezdetben vala az ige. És hát ezt aztán majd a testvérekre bízom, hogy próbálják így elolvasni, hogy micsoda hatalmas mondatok ezek, hogy ő benne volt az élet, ő benne volt a világosság. Tehát beiktatja keresztelő Jánost is. Ez egészet úgy tekintik, mint egy talán gnosztikus himnusz keresztény változatban. Nem tudjuk, gyönyörű így minden esetre, ahogy itt előttünk van, Mindenesetre ez nagyon fontos volt a szerző számára, hogy Keresztelő Jánoshoz való viszonyát tisztázza Jézusnak. Keresztelő János nem Jézus előtt volt, mint a másik három evangéliumban, hanem egyidejűleg már a keresztelést leszámítva, hanem annyira, hogy rivalitásról lehetett beszélni. János világos, hogy nem én vagyok a Messiás, én csak az ő előfutára vagyok, és majd utánam jön. Tehát beszerkeszti az evangélium szerzője, János evangélistát is, és fejezzük be ezzel a másik ugyancsak hatalmas igével, hogy az övéi közé jött, de az övéi nem fogadták be őt. Akik viszont befogadták, azoknak hatalmat adott, hogy Isten gyermekeivé legyen. Itt van a karácsonyi történet, hogy úgy mondjam, filozófikus fogalmazásban nem betlehemistában pásztorok, királyok, hanem az övéi közé jött, de nem fogadták, nem volt számára hely. Akik viszont befogadták, azoknak megadta Isten azt a fölhatalmazást, hogy Isten gyermekeivé legyenek. És így búcsúzzunk karácsonytól, hogy mi befogadjuk. Én azt remélem, akik itt vagyunk, boldogan mondjuk, hogy jöjj, Úr Jézus, én befogadlak téged. Igaz, hogy istálló az én belső világom, állati ösztönök, indulatok vannak. De ha neked jó volt a betlehem istálló, legyen jó az én szívem is, jöjj, Úr Jézus, lakozzál benne. Akik így befogadják Jézust, azoknak felhatalmazást ad, hogy Isten gyermekeinek a méltóságával, a hatalmával, világosságával járjanak ebben az életben. Imádkozzunk.